A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a szent háromság közösségében. Amen. A 153. énekünket énekeljük el, a 153. énekünknek az első három versével. Imádkozzunk és kérjük Isten jelenlétét közöttünk. Istenünk, akkor ne engedd, hogy akár egy lépést, akár mondatokat mondjunk rólad, akár hallgatásra csendesedjünk el. Minden tőled jön, minden általad történik, add, hogy ez a mózesi ragaszkodás most is bennünk, velünk legyen. Urunk Istenünk, ugyanakkor arra is támaszkodunk, amikor kérünk tőled valamit, hogy te arra biztatsz bennünket, és folyamatosan biztosítod azt, hogy bátran merjünk kéréseinkkel te eléd jönni. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy a te igéd üzenetével ajándékozzál meg bennünket. Arra kérlek téged, én személyesen is, hogy azt, amit hoztam magammal, az ne csupán emberi szó maradjon. Ezért kérlek, lelked által légy közöttünk, bennünk, adj erőt az erőtelen emberi szónak, adj hatékonyságot a annak az emberi szónak, ami képtelen valamit is megvalósítani. Köszönjük, hogy a te szavad teremtő szó, és ebben szeretnénk ma este ismét bízni. Jövel közénk, és áld meg együttlétünket. Amen. A 374. énekünkkel készüljünk Isten igének a hallgatására. A 374-es énekünk mind a 6 versét énekeljük el. Úr Jézus, nézz le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Krisztusban hallgassuk meg együtt Istennek szent igéjét, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz intézett második levél, 5. rész, 18. verse alapján. A ma estére kijelölt igevers így hangzik. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mindez pedig Istentől van. Pontosabban milyen történésre utal itt a Szentírás, ez a levél, Isten lelke által ihletett Pál apostoli kijelentés. Mi is van az Istentől? Milyen történés történt egyszer és mindenkor, és minden időre érvényes módon. Az, amit úgy olvastunk az elmúlt napok egyikén, hogy egy meghalt mindenkiért. Az, aki nem ismert bűnt, bűnné lett, mindenkiért meghalt. Ez az a történés, amire utal itt továbbra is az apostol, mindez pedig Istentől van. Ez a megbékélésnek az alapja, az alaptörténése, ami ma is történik. Gyülekezetünkben az imahét kezdetén az első alkalommal, istentiszteleti együttlétünk alkalmával mi igénybe vettük azt a javaslatot, amit a németországi keresztjének javasoltak erre az egyetemes imahétre, amelynek a központi ugye, témája, motivuma az általuk jól ismert, átélt, megtapasztalt fal motivum. Mit jelentett egy nép élete számára, amikor ott volt elválasztó módon a berlini fal. Ezt pedig megjelenítettük mi is az istentisztelet alkalmával. Hogyan? A fal téglákból áll. A tégláknak nevük van, ami által létrejön a fal, az elválasztó fal. Most nem is annyira egy építészeti szempontból felépített falra kell gondoljunk, hanem arra a falra, amely létrejön újból és újból ember és Isten között. Ember és ember között, embercsoportok és embercsoportok között, népek között. Megépül a fal. A fal pedig úgy épült meg, hogy mindenki, aki ebbe a játékba be volt avatva, vette téglát, amelynek neve volt, hangosan kimondta az irigység téglája, és letette. És jött a következő, megvallotta, nevén nevezte a téglát, a gőg téglája letette, és így lassan-lassan felépült a fal. Hát nálunk nem olyan magas a szószék, mint itt, de úgy felért majdnem a szószék pereméig a fal. Abban a reménységben építettük a falat, hogy az igehirdetés után leomlik. Hát soha nem volt olyan izgalma igehirdetés előtt, mert ettől függött, hogy leomlik vagy nem. Nem babra ment a játék, hanem falra. Akkor ez az első napi ige az volt, hogy egy meghalt mindenkiért. Ott szembesültünk ezzel a kijelentéssel. Egy meghalt mindenkiért. Miért? Minek? Ki kérte rá? Ez ma is érvénnyel bír? Ez a történés? Vagy csak egy ács fiú onnan Názáretből, feltűnési viszketegségből halhatatlanná akarta tenni nevét, és mártír halált halt? Ennyi? Miért történt ez? Az üzenetet hallva énekeltünk egy éneket, amelynek a refréne az volt, hogy halleluja, halleluja. Zúgott a templom, mert szerettük a, mindenki szereti ezt az éneket, ezt szerettük volna ma is elénekelni, ha az én drága ifi zenész testvéreim nem betegednek le. És három ember ezt a falat felépítette keresztté. Valaki azt mondta, hogy a kereszt tégláit nem kéne átnevezni, hogy a gyűlölség akkor legyen a szeretet, a békétlenség akkor legyen békesség. Ez a kérdés elindított egy beszélgetést. Tudnilik, mi úgy emberek reflexzerűen szeretnénk egy kicsit a keresztet széppé tenni. Értettem én az illetőnek az elképzelését, gondolatát, hogy még a kereszten is olvassuk azt, hogy bűn, irigység, gőg, szeretetlenség, háborúskodás. De pont ebben a versben van az, illetve a következőkben, hogy bűnné tette értünk a bűntelent. Úgyhogy a kereszt maradt, úgy a téglák nevén voltak nevezve. Így éltük át azt, hogy mit jelent, így megjelenítve, játékosan, de a játékban nem ismertük meg a tréfát, hogy mit jelent az, hogy egy meghalt mindenkiért. Az elválasztó fal így tűnik el megvallani, és a kereszten látom saját tégláimat. Ott látom, hogy hogyan alakul át mindaz, ami elválaszt, egységesítő kereszté, a Jézus Krisztus keresztévé. A felolvasott ige verset leegyszerűsítve, a felolvasott igét azt lehet mondani, hogy két eseményről, történésről olvasunk itt. Valami, ami elvégeztetett, célba érkezett, megtörtént, és ennek a történésnek a folyamata mind a mai napig tart. És tart mindaddig, még be nem teljesedik az, hogy visszajön Jézus Krisztus, hogy magához vegye az övéit. És a másik esemény történés pedig valami, ami kezdetét veszi ezzel a történéssel együtt. Egy ember meghalt mindenkiért, az ember, aki már nem önmagának él, ettől kezdve. Mert egy ember meghalt mindenkiért. A kettő, mondanom sem kell, szorosan egymáshoz tartozik, elválaszthatatlanul. Az az ember, aki találkozik azzal, aki meghalt, ő érette, az ettől a pillanattól kezdve nem tud másként élni. Csak úgy, mint aki a megbékélés eszközeként folytatja életét. Erről szól Pál apostol élete. Egy vallásos, jó neve, hihetetlen karrier előtt álló fiatalember, aki mindent magába szívott az ő saját kultúrájából, az ő saját hagyományaiért, rajongott. Ez az ember találkozott Jézus Krisztussal. Eszembe jutott egy ilyen, nálunk gyakoroljuk ezt az asztali beszélgetés sorozatot, és elhangzott ez a szó, hogy találkozni Jézus Krisztussal. Valaki mondta, hogy ő találkozott. Hát hogy? Ott a Tóköz utcában? Hogy találkoztál Jézus Krisztussal? Igen, lehet, hogy gyakran mondjuk ezt innen szószékről, hogy találkozni, hogy? Miként? Azzal a történelmi Jézus Krisztussal, aki volt és élt 33 évet ezen a földön, nem azzal találkozol, de hogy azzal találkozni, aki mássá tesz, átalakít, azzal már igen lehet találkozni. Ez a ma esti is egy ilyen találkozási időpont. Jézus Krisztus keresztjének a titka így tárult fel az apostol előtt. Hogy van az, hogy én, aki üldözök, és az, aki üldözve van, az őt nem semmisíti meg, pedig hatalmába áll megsemmisíteni, kitörölni, leradírozni a földszínéről. Na ezt nem tudta másképpen átélni Pál apostol, mint úgy, hogy összetört. E találkozás kapcsán. Eszköz lett belőle. Talán tudjátok, de ismétlem, hogy a berlini fal, amikor leomlott, az építő anyagból autópályát építette. Valami, ami elválasztott, ez volt a hasznossága, az most minden embernek azt a javát szolgálta, hogy közlekedjen rajta. Nem is olyan régen jártam ott, és látszik a fal nyomvonala az útteste. Ott rá lehet állni a nyomvonalra, és lehet menni 42 kilométert. Ezt, hogyha még oda gondolja az ember azt a 3,5 méter magasságot, akkor iszonyú fal lehetett az. Ez a nyomvonal emlékeztet arra, hogy mi volt ott. A Krisztus követő ember életében mindig vannak ilyen emlékek, hogy ki voltam és ki vagyok. Ez, hogy ki voltam, akadályoz meg, óv meg engemet, hogy nehogy elszálljak önmagammal. Hogy ki vagyok most. Ez óv meg attól, hogy nehogy a gőg erőt vegyen rajtam. Jó az, hogyha van ilyen nyomvonalati életetekben is, amire lehet emlékezni hálaadással. Milyen jó, hogy nincs már itt. Kitárult a látási szöge. Milyen nagyszerű, hogy az, ami elválasztott a gyermekemtől, a feleségemtől, a férjemtől, a szomszédomtól, nincs többé. Milyen jó. Áldott legyen érte az Isten neve. Mindez pedig Istentől van. Erre emlékezik az Isten gyermeke, hogy tőle van, tőlem nem tellett volna ki semmi. Maradtam volna továbbra is ebben a másikat üldöző állapotban, mert mindig a másikat üldözöm, akkor, mikor a saját céljaim, terveim alapján a másikat áldozom fel, kikerülve ezáltal az, hogy hozzak áldozatot. Amikor Jézus Krisztussal találkozom, mit jelent Jézus Krisztussal találkozni? Tudok áldozatot hozni. Mert találkoztam azzal, aki egyszer s mindenkorra meghalt, áldozatul halt meg értem. Ha nem találkoztál volna ezzel,
a te áldozathozatalod sem jelentene semmit. Ilyen humán szinten talán. De olyan áldozathozatalra van szükségünk, amely áldozathozatalban a másik épül, a másik növekszik mellettem, kiteljesedik mellettem. Mert ott, ahol nincs fal, ott már van egybeszerkesztés. Ott már van gyülekezet. Erre még mindjárt visszatérünk. Drága testvéreim, egy nagyon személyes hangvételű levél, apró, rövid versét olvastuk fel. Egy hosszabb egységből, amely úgy szintén egy nagyon személyes, sőt, azt is mondhatnám, hogy érzelemtől fűtött mondatok vannak itt. Az apostol szívéből felbuzduló mondatokról, buzgó mondatokról van itt szó. És történik mindez egy olyan ember szívéből, életéből, aki borotva éles logikával tud, ha kell, teologizálni is. Kettő, egy olyan körülményben szólal meg ezen a hangon, amikor kitámadják. És nagyon nagy veszélybe kerül. Ott, abban a gyülekezetben, amelyet ő hozott létre. Szolgálata alapján jött létre. Valósult meg. Személyes támadás éri, jogtalanul vádolják, több fronton is jelentkezik ez a támadás ellene történő támadás. Ugye megkérdőjelezik az apostolságát, küldetését, küldőlevelet, tehát ilyen tentával írt papírost óhajtanak, pecséttel, hogy tényleg te vagy az, mert elég silány vagy. Úgy külsőre, amúgy. Meg a beszédet sem, nem tudom, nem bír valamilyen nagy retorikai erővel. Ebben a helyzetben mit jelent az, hogy valaki találkozott azzal, aki egyszer és mindenkora meghalt? Ebben a helyzetben mit jelent? Mert mindig élet helyzetekben történik az, hogy én találkoztam vele, vagy nem. És hogyha nem, akkor hiába mondom, hogy igen, mert teljesen másképpen élem azt, hogy én most már tudok áldozatot hozni. És ebben a helyzetben lehetne test szerint megnyilatkozni, úgy, hogy hát álljon meg a menet, atyám fiam. Hát nem én általam vagytok azok, akik vagytok. Hát hogy jösszök ti ahhoz, hogy kitámadjatok engemet? Engemet? Az apostol? Hát álljon meg a menet, de azonnal helyre tenni a dolgot. Az apostol egy mondatot nem mond a saját védelmére. Nem hivatkozik ezekre. Azt mondja, hogy nem ismerjük egymást test szerint azért, azaz nem beszélhetek veletek így, ahogy az előbb próbáltam megjelenteni egy kicsit teátrálisan. Nem beszélek veletek így, hanem ebben a helyzetben is számomra csak egy ügy van, és pedig az, hogy Jézus Krisztus, az én Uram, megváltom, titeket is megváltott. Mindez azért történt, hogy békesség uralkodjék közöttünk. És erről nem akarok lemondani. Egy percet sem. Amúgy ti vagytok az én bizonyítékaim, leveleim, amit tőlem kértek. Ti vagytok. Hát ti bennetek munkálkodik az Isten lelke. Ezt jelenti, mikor valaki tesz szerint gondolkodik, vagy mikor valaki már megváltoztatott a másképpen gondolkodás alapján viszonyul. Például ilyen személyes kitámadások esetén is. Sértődésnek nincs helye, mert a gyülekezetben nem valamilyen szimpátiák mentén élnek egymás mellett az emberek, mert jaj lenne annak a gyülekezetnek, ha ilyen erőviszonyok érvényesülnének, nem attól gyülekezet a gyülekezet, hanem attól gyülekezet a gyülekezet, hogy Jézus Krisztusban élem életemet, Jézus Krisztus által élem életemet, vagy sem. Mert csak Jézus Krisztus által találkozunk egymással. Ez a gyülekezeti élet. A Krisztus test közössége, nem direkt módon találkozunk mi, a benned élő Jézus Krisztus találkozik a másikban élő Jézus Krisztussal. Mert ha nem így találkozunk, akkor nem a szeretet fog szorongatni, hanem egymás nyakát fogjuk szorongatni. Még gyülekezeti tagokként is. Ez az óriási különbség. Erről nem akar lemondani az apostol. És erről tesz bizonyságot. Isten szeretete ösztökéli arra, hogy így megnyilatkozzon, hogy így szóljon ma mi hozzánk. Mert Krisztus meghalt, minden meghalt. Mert Krisztus meghalt, meghalt bennem az önzés. Meghalhat bennem az irigység. Mert Krisztus meghalt, meghalhat bennem a békétlenség. Mert Krisztus meghalt, meghalhat bennem a nagyra vágyás. És meg is hal. Ez szorongatja az apostolt. A megmentő szeretet, és nem a pusztító dű, ami élt benne. Jézus Krisztus szorongat minket, többes szám. Szorongat minket. Szeretem azt, amikor a nyelvtan is az Isten üzenetének a hordozója. Nyelvtanilag itt ezt a mondatot, hogy Krisztus szeretete, a régi Károli szerint, szerintem az jobb, szerelme, mert az előbb mondottam, hogy az érzelmektől fűtött mondatok vannak itt. A Krisztus szerelme szorongat minket. Ezt így lehet olvasni. Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Krisztus szeretése, azaz Krisztust mi is szeretjük, ragaszkodunk hozzá. Tőle áramlik felénk a szeretet, de ettől a pillanattól kezdve mi sem ülhetünk tétlenül. Ez nyelvtanilag is tükrözi, hirdeti azt, hogy igenis, ha egy meghalt élettem, akkor én is meghaltam, hogy éljen bennem a Krisztus. Ez az az egybeszerkesztő szeretet. Átölelve tart, mert ezt jelenti szorongat. A Krisztus szeretete így szerkeszt egybe bennünket. Nem is olyan régen az udvarunkon, ott, ahol élünk, vagyunk, egy óvodás kisfiú áll elém, és úgy felnéz rám határozottan. Azt kérdezi, hogy Péter bácsi, a Biblia megengedi, hogy a gyermekeket a szülők megverjék? Hát nagyon hirtelen ért a kérdés. Mondanom sem kell, a kérdés nehezítette az, vagy ezt a szituációt nehezítette az, hogy az apja is ott volt mellette. Milyen választ adjak? Teológiailag nem voltam erre a kérdésre felkészítve. Idézhettem volna az írást, hogy példabeszédek 23-13. Vajon ezzel megoldódott volna a kérdés? És nekem akkor az adatot, hogy lehajoltam, átöleltem, és azt mondtam, drága botikám, nagyon hirtelen ért ez a kérdés engemet, de azt tudom, hogy akit meg kell fenyíteni, előtte öleljük át. És akkor lássuk utána, mi történik még. Tehát, hogy a Krisztus szeretetének a szorongatásából viszonyulni például a fenyítéshez. Vajon mi történik akkor? Nem, de inkább az történik, hogy engem szorongat az irritáltság, a türelmetlenség, szorongat a fáradtság is, mert reggeltől estig talpon vagyok, és aztán még a gyerekeim között is legyek fit. Ugye? Annyi minden szorongat. És akkor még szép, hogy zsáb-zsáb, nyakleves, mert az a legkönnyebb. És akkor mind idézhetem, hogy példabeszédek 23-13. Nem árulom el, hogy mi van ott írva, keresítek. De ne így neveljétek a gyermekeiteket, vagy unokáitokat. Hát az unokákat már nem így neveljük, mert azokat szorongatjuk. Igen. Tehát azt szeretném ezzel kifejezni, hogy ha valakit a Krisztus szeretete szorongat, összetart, átölel, az még az intésben is másképpen reagál, mint ahogy a Pál apostol esetében látjuk itt. Ez nem azt jelenti, hogy a szönnyeg alá seprik a szemetet, meg mindazt, amit ki kell dobni, hanem ott, mert ez is egy támadási felülete volt az apostolnak, hogy valakit megintett teljes mértékben jogosan, és kikérte magának, hogy milyen alapon. Sőt, azt, akit megintett, az még magán mögé gyűjtött egy néhány embert a gyülekezetből, hogy aztán támadjanak vissza. Tehát, hogy itt ilyen konkrét szituációk vannak, mikor a Krisztus szorongatása, szeretetének a szorongatása vagy átjön, vagy nem, és akkor csapok jobbra-balra, ütök-verek a magam igazát. Csak azért is. Úgyhogy a drága Boti feladta nekem a nagyleckét, Azóta érdeklődtem, hogy a családban hogy megy a nevelés. Igen, de mindannyian megértettük végül is, hogy mi itt az alapvető kérdés. Mindez pedig Istentől van. Olyan jó innen kiindulni, ide megérkezni, hogy tőlem nem telik ki, de tőled igen. És ettől a pillanattól kezdve, ha minden Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, akkor ugye a szorongató szeretetnek a másik oldala, akkor már én is a békéltetés szolgálatában vagyok. A békesség eszköze leszek. A békesség eszközévé válok. Helyzetekben, feszült helyzetekben. Hogy szükség van-e a békességre, a kibékülésre? Kis hát bizonyára hallottátok a novellát, vagy tetszik nekem, mindig is bennem volt ez a Hemingway író ember. Kicsi novellája, hirtelen összefoglalom, hogy egyszer csak leírja ő azt, hogy a spanyol édesapa eldönti, hogy kibékül az ő fiával, Pákóval. És akkor ezt, mivel a fia a nagy harag miatt elutazott Madridba, elmenekült, hát meghirdette újságban, hogy kedden 12-kor ennél a hotelnél gyere Pákó, mert apát szeretne vele kibékülni, várja apát. Hirdetés. Elmegy a tett színhelyére, abba az órába, és mit látott? Körülbelül 800 pákó várta az apját, hogy nyerje, kapja meg a bocsánatot. Szükségünk van a bocsánatra, ha ezt Isten nem végezné, semmi esélyünk nem lenne rá. De micsoda nagy dolgok történnek akkor, mikor mindez azáltal történik, hogy egy meghalt mindenkiért. Történjen ez bennünk továbbra. A templom falain kívül. Történjen ott, ahol élünk, ott, ahol Isten eszközként használ fel. Történjen. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy igen, tudjuk, hogy ebben a világban, különösképpen Európában nagy a probléma, a kereszténység nagyon alászálló ágban éli, vegetálja az ő életét. Mit lehetne tenni, fogjunk össze? És az jött ki a beszélgetésből, hogy te személyesen megbékültél-e az Istennel? Hogyan éled meg azt, hogy egy ember meghalt érted? Te ott azon a helyen, a legtöbbet Európa kereszténységéért, tudod, hogy mit tehetsz? Ha te ma este Istennel megbékültél. Ezt teheted. A legtöbbet. Amen. válaszoljunk Isten igének a hallgatására. Beiktatunk egy ilyen extra liturgiai elemet, bocsánatot kérek a gyülekezettől, de ezt én nem hagyhatom ki, ezt az éneket. Köszönöm, hogy türelmesen elénekeljük az én kedvemért. A 443-as ének mindkét versét énekeljük el, utána pedig imádkozzunk együtt. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket, kit hódoló angyalsereg imád. Atyánk, a te békesség megoldásait meghaladják a mi emberi elképzeléseinket, törekvéseinket. Köszönjük neked, hogy te békesség eszközévé tudsz tenni. Köszönjük neked, hogy ezek a történések, amelyek egykoron történtek a korintusi gyülekezetben, ezek a feszültségek, békétlenségek, egymás el nem fogadásának a eseményei, a pártoskodások, széthúzások, pont ilyen helyzetekben szól a te üdvözítő, megtartó evangéliumod. Nem jó embereknek van szüksége a te üzenetedre, hanem azoknak, akik vágyakoznak, akik már nyakig vannak a békétlenséggel. akiknek már elegük van a képmutatás állapotából, akik már nem akarják messzelfalként élni a mindennapjaikat. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ez ma sincs másként, ma is így van jelen a te igéd, így történik bennünk és közöttünk, így alakítsz, formálsz bennünket, hogy a Krisztus test tagjaiként hasznosoknak tudjuk önmagunkat. És ezáltal a te nevedre dicsőség térhesse. Áld meg a mi egyéni közösségi élet gyakorlatunkat, hogy éppen ezáltal járuljunk hozzá mindazon nagy problémák, feszültségek, híradás útján hallott megoldásokhoz, hogy mi itt, ezen a helyen szeretnénk hiteles keresztény életet élni, mentes minden tettetéstől. Urunk Istenünk, a te szent lelked újjáformáló erejéért kiáltunk ezért te hozzánk. Jöjj, munkálkodj közöttünk. Hisszük, hogy meghallgatsz. Hisszük, hogy az áldásodat is adod életünkre. Ezért szeretnénk téged imádni, magasztalni, dicsőíteni mindenkor.